társaink, a Fehér Barátok.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Bátor Botond Pál összerzetes. Rendi közösségünk történetével és lelkiségével foglalkozó sorozatunkban a Pálosok és Pécs című könyvet mutatjuk be. A szerzője Bánkúti Gábor történész, felolvassa Barabás Réka színművész.
Bánkúti Gábor, a Pálosok és Pécs, Baljós árnyak. A biztató fejlemények mellett egyre szaporodtak az aggodalomra, sőt félelemre okot adó jelek. A látványos fellendülés és a kiszámíthatatlan, de egyre inkább rendszer szintűvé váló és egyre agresszívabban megnyilvánuló egyházellenesség ellentmondásos elegye vélhetően a Pálosokra is hatással volt. E feszültséget plasztikusan érzékeltetik Bolyós Ákos sorai. Idézet: cseppfolyóssá, bizonytalanná válik életünk, de csak tovább dolgozunk, mintha minden rendjén menne. Idézet bezárva. A klerikális reakció elleni harc első komolyabb erőpróbája és a diktatórikus törekvésekkel szembeni társadalmi ellenállás utolsó tömeges megnyilvánulása az egyházi iskolák államosítása volt 1948. júniusában. Az ezzel összefüggő politikai kampányban a Pálosok, nem lévén iskolájuk, szélárnyékban maradtak. Szemben II. József politikájával, amikor az aktív és intézményes társadalmi jelenlét, például a betegápolás és az oktatás hiánya, illetve a funkcionális működési lelkipásztori és szemlélődő jellege jelentette a szerzetes rendek felszámolásának úgymond elvi alapját, a kommunista párt számottevő társadalmi befolyásuk miatt épp e hasznos intézményeket támadta. Legalábbis kezdetben, hogy aztán ezen funkciók államosítását követően az innen kiszorított szerzetesek haszontalanságával kampányoljon. A Pálosok tehát kezdetben nem kínáltak a hatalom számára támadási felületet. Ez nem jelentette azt, hogy e tendenciákat ne is érezték volna. 1948. júniusának feszült napjaiban, a Mária év egyik nagyszabású fővárosi ünnepségén, ahogy arról a püspökkari értekezlet jegyzőkönyve szikáran tudósít, a Pálosok sziklatemplománál rendőrök szétverték a kint rekedt ájtatoskodókat. Az ehhez fűzött megjegyzés már a teljes kiszolgáltatottságról tanúskodik. Sajnálattal vétetik tudomásul. Állandó nyugtalanságot okozhatott vezér Ferenc helyzete is, akire szabadulása után egy évvel már a Pálos Szentkút környékén meggyilkolt orosz katonák ügyében vetült gyanú. A perjel kritikus helyzetét érzékelve Márkievicz magyarországi látogatásakor vissza is vonta vezér Pálos Szentkuti diszpozícióját, és hogy ne legyen feltűnő helyen, Budára osztotta be házgondnoknak. Ennél fontosabb a lengyelországi rendi központtal való kapcsolattartás szempontjából legalábbis meghatározó személyi változás volt Zembruszki Mihály távozása az országból 1948. júniusában. A lengyel páter háború utáni szerepe csak töredékesen rekonstruálható. Bolyós Ákos visszaemlékezéseiben vele kapcsolatban nem említ fontos rendi hivatalt. Eszerint viszonylag nyugodt körülmények között élte szerzetesi életét, leginkább a budai kolostorban. Ennek ellentmond, hogy 1947. októberében a generális mellett az ő neve szerepel a vezér fent említett áthelyezéséről szóló rendelkezésen, mégpedig mint generális titkár, a magyar házak megbízott generális helyettese. A megbízatás kijelölése azt a föltételezést erősíti, hogy Besnyő rendi tanácsnoki kinevezése után mégsem Csellár Jenő lett a magyarországi rendfőnöki megbízott, ahogy arra Bolyós Ákos emlékezett, vagy hamarosan ezt felülíró rendelkezés érkezett. Ha a pálosok későbbi kihallgatásai során ez a kérdés fölmerült, maga Csellár is úgy vallott, hogy Zembruszki töltötte be a pozíciót, és a távozásakor adta át neki a stafétát. A jelenlegi forrásadottság mellett tehát az tűnik valószínűnek, hogy 1946 és 48 között ismét ő volt a magyarországi pálos rendfőnöki megbízott. Kiegészítve azzal, hogy ezúttal, talán a korábbi tapasztalatokból is okulva, Zembruszki nemigen folyt bele a hazai ügyekbe. Tevékenysége inkább csak a rendi központ és a magyarországi rendházak közötti közvetítésre szorítkozhatott. Így is fogyott körülötte a levegő, külföldi állampolgárként, szerzetesként, kiterjedt hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel, ezen nincs mit csodálkozni. Követségi kapcsolatain keresztül értesült arról, hogy nincs biztonságban. Ekkor, egy általunk ismeretlen napon, emlékezett Bolyós, a megszokott ügyességgel Rómába távozott. Kapcsolata a magyar közönséggel nem szakadt meg. Csellár, Sciotto Vince, az olasz követség alkalmazottja közvetítésével levelezett vele, Zembruszki pedig ezen az úton legalább egy ízben komolyabb anyagi támogatást is küldött neki. Bár Sciotto szerepe pusztán az átadás átvételre korlátozódott, 1951-ben a pálosok perében kémkedés elősegítése miatt 4 év börtönre ítélték. A cseppfolyós, bizonytalan érzés hátterében erre utaló konkrét rendi forrás vagy emlék nélkül is feltételezhetők azok az ellenséges megnyilvánulások, amelyek a szerzetesekkel szemben egyre szervezettebb formában és általánosan jelentkeztek. Grősz József, kalocsai érsek, 1949. áprilisában Ortutai Gyula kultuszminisztertől intézkedést kérve ezeket így foglalta össze. Idézet. Mind erőteljesebben nyilatkozik meg az a törekvés és gyakorlat, hogy a lelkipásztoroktól és hitoktatóktól különféle módszerekkel elriasszák, elzárják vagy eltiltsák a híveket. Egyesületi tagokról, templomi minisztránsok szüleiről féltitokban névjegyzékek készültek, úgy, hogy a sejtelmesség és bizonytalanság révén a hívek a vallásos egyesületektől és vallási gyakorlatoktól elriadjanak. Szerzetesekről különböző csoportosítás szerint névjegyzékek készülnek. Szerzeteseket zárdájukban mind inkább összeszorítani, illetve számos helyen abból egyenesen kitenni vagy kiszorítani törekszenek. Idézet bezárva. A szétszóratás. A szerzetesek elleni nyílt fellépéshez végül ideológiai, aktuális oktatáspolitikai, valamint geopolitikai tényezők egymásra torlódása vezetett el. Kiiktatásuk önmagában is nagy horderejű lépésként annak a politikai játszmának volt része, mely a klérus ellenállásának megtörésére irányult. A szerzetesek kitelepítésével, őket túszként felhasználva, a pártvezetés az általa diktált megállapodás elfogadására akarta kényszeríteni a katolikus püspöki kart, mely eddig utolsó intézményes tényezőként sikerrel odázta el a rendszer elismertetésére irányuló törekvéseket. De legalább ilyen fontos szempontként jelentkezett a szerzetes rendek ingatlan vagyonának kárpótlás nélküli megszerzése is a különféle állami intézmények számára. A nyílt támadás megindításáról az MDP központi vezetősége 1950. június 1-én hozott határozatot, mely Révai József kommentárjával június 6-án a Szabad Népben is megjelent. Egyértelművé vált, hogy a társadalom naplopóinak, az imperialisták 5. hadoszlopának, a klerikáris reakció agitátorapparátusának tekintett szerzetes rendekkel szemben az állam radikális lépésre szánta el magát. Ettől kezdve csak a lebonyolítás módja lehetett kérdés a szerzetesek számára. A precízen előkészített és több hullámban végrehajtott akciómenetrendjét és ürügyét végül a titó ellenes hisztéria határozta meg. A Kádár János által vezetett belügyminisztérium 1950. június 7-én és 9-én közrendészeti és biztonsági okokból A 8130/1939-es évi rendeletre, azaz egy háborús helyzetben hozott intézkedésre hivatkozva, a déli határhoz közeleső rendházakból kezdte meg a szerzetesek elhurcolását, javaikat zárulva, és erre kijelölt kolostorokban zsúfolva össze őket. Az indoklás szerint a déli határsávban a jugoszláv imperializmus veszélyezteti a szocializmust építő magyar népet, és a szerzetesek az imperialistáknak kémkednek. Idézet: ma éjszaka az egyházmegye déli 50 kilométeres határsávjából belügyminiszteri rendeletre az összes szerzeteseket és szerzetesnőket váratlanul elhurcolták, a szerzetes házakat pedig lefoglalták. Szól a pécsi püspökség tömörségében is drámai összefoglalója június 10-én. Az irat szerint a pécsi ciszterciták, a pécsi jezsuiták, a ferencesek, a pécsi irgalmasok, a pécsi karmeliták, a pécsi miasszonyunk rend, a vincés nővérek szegényháza, keresztes nővérek, a siklósi kalocsai iskola nővérek és a pécsi szociális missziós nővérek szerzeteseit hurcolták el.
Kedves hallgatóink! A Pálosrend történetével és lelkiségével foglalkozó sorozatunkban a Pálosok és Pécs című könyvet mutattuk be. A szerzője Bánkóti Gábor történész, felolvasta Barabás Réka színművész. Szeretettel búcsúzom a hallgatóktól, Bátor Botond, Pálos szerzetes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
Lépes Lóránt atya gondolatait hallják.
Kedves hallgatói család! A 2025-ös jubileumi év a kegyelem különleges ideje, az üdvtörténet jelentős évfordulója. A jubileum témája a remény zarándok útján, egy olyan út, amely hívást jelent mindannyiunk számára, hogy közelebb kerüljünk Istenhez, és felfedezzük a bűntől való szabadulás ajándékát, amelyet Jézus Krisztus hozott el számunkra. Az ószövetségi hagyomány szerint a szombatévet ünnepelték, amikor is felszabadultak a rabszolgák, a földet parlagon hagyták, és az adósságot elengedték. Jézus szavai, amelyeket Izajás proféta könyvéből idéz, világosan megmutatják számunkra, hogy ő azért jött, hogy a szegényeknek örömhírt hirdessen, a foglyoknak szabadulást, a vakoknak pedig látást adjon. Most, a jubileumi év küszöbén, nekünk is lehetőségünk van arra, hogy áttéljük ezt a szabadulást a bűntől, és megtapasztaljuk Isten kegyelmét. A Mária Rádió az evangéliumot hirdeti, és közvetíti annak üzenetét a hívők és a keresők felé. Rádiónk folyamatosan dolgozik azon, hogy az emberekhez eljusson a remény és a megváltás üzenete. Most a jubileumi év kezdetén arra kérjük hallgatóinkat, hogy támogassák munkánkat anyagi áldozataikkal is, hogy továbbra is tudjunk aktívan jelen lenni a hiteles keresztény tanításban és lelki segítségnyújtásban. Bátorodjunk fel, hogy az Úr kegyelme által még több ember szívét megérintsük. A jubileumi év lehetőséget ad arra, hogy buzdítsuk egymást, közösen induljunk el a remény zarándok útján, és támogassuk azokat, akik a hit keresésében segítségre szorulnak. Köszönjük, hogy imádsággal és anyagi támogatással segíti a Mária Rádió működését, hogy együtt élvezhessük az Úr kegyelmének esztendejét, és elérhessük a céljainkat.
Lépes Lóránt atya gondolatait hallották.
Köszöntelek benneteket szeretettel, a Mária Rádió önkéntesként szolgáló elnöke vagyok, Szabó Tamás, és egy videós műsorunkra szeretném felhívni a figyelmeteket. Egy olyan műsorról van szó, ahol az emberek arról beszélnek, hogy az életük során mi volt az a mozzanat, mi volt az a döntő történés, ami miatt közel kerültek a Teremtőhöz. Ennek a műsorunknak az a címe, hogy hol van az Isten. Két hetente, pénteken, ezekből a videókból pici elemeket mutatunk be. De megmutatjuk a legfontosabb gondolatokat. És hogyha kedvetek van megnézni az egész videót, akkor azt megtaláljátok a Mária Rádió honlapján, a videók alatt, és ugyanakkor a Mária Rádió Facebook oldalán is megtaláljátok. Csak példaként mondom, hogy kikkel készültek eddig ilyen interjúk. Zsilusz Dániellel, zeneszerzővel, Pindrok Csaba, Jászai Díjas színésszel, Nyári Krisztián íróval, de megtaláljátok őket az archívumban is, hogyha vissza akarjátok hallgatni, és a mi Facebook oldalunkon is. Még egyszer, Hol van az Isten címmel videósorozatot indítottunk, neves, közismert személyiségekkel, akik nagyon inspirálók mások számára is, és ezek a videók mutatják be, hogy az ő életükben mi volt az, ami közel vitte őket a Jóistenhez. Még egyszer a Rádió Facebook oldalán két hetente, pénteken 19 órakor hallgathattok rövid részleteket, és aztán megnézhetitek Mária Rádió oldalán az egész interjúkat.
Takács Gyula, ünnepek táján.